Kerestem az Urat, hogy miről szólhatna ez az évvégi üzenet. Mindig tehát ilyenkor ugye hálaadásról leginkább. Tehát, hogyha visszatekintünk, akkor ugye ez egy lelki határvonal az év utolsó napja. Óhatatlanul tekintünk hátra, visszanézünk, hogy mi az, ami mögöttünk van, és hát nyilván előre is nézünk, hogy mi az, ami előttünk áll. Tehát ilyenkor az ember óhatatlanul mérlegel, és ugye visszanézünk, hogy mit vihetünk magunkkal ebből az évből, és ugye mit szeretnénk, mi az, amit szeretnénk végleg magunk mögött tudni, és ugye van-e remény ugyan arra, hogy ne azokat a köröket fussuk le, hogy a múlt ugye tanulságait levonjuk, és egy olyan üzenetet kerestem a mai napra, ami szól a múltunkról is, de reménységgel tekint előre a jövőre is. Sok-sok ilyen történet van a Bibliában, sok ilyen bibliai rész volt. Én ma mégis az Ószövetségből is hozhattunk volna sok ilyen történetet, amikor egy népnek vagy egy embernek az élete lezárul, és egy új élet nyílik meg előtte. De mégis a János evangéliumát választottam most. A múltkorban a szinoptikusokból néztünk meg történeteket, ugye a Máté, Márk, Lukácsból, most pedig a János evangéliumából. A János evangélium egy különleges evangélium, tele van szimbólumokkal. Nagyon érdekes, és még az is érdekes, ugye csak úgy nagyjából madártávlatból, most ha ránézünk a János evangéliumára, akkor a legkevesebb szókincse, a legkevesebb görög szó az a János evangéliumában van. Tele van párbeszéddel, tele van szimbólummal, tele van olyan dolgokkal, amit nem értünk, amit nem értettek az akkori tanítványok se, és ezt a János evangélium nyugtázza, hogy oké, rendben van ez így, hogy nem értitek, de majd eljön a Szent Szellem, és el fogja nektek mondani mindezt. Ugye nem csodákról beszél, hanem jelekről beszél, és a végén a 20. fejezetben talán szummázza az egésznek a lényegét, hogy a jelek is azért mutattatnak be innen, hogy Jézus a Krisztus, hogy rámutatnak Jézusra. És ebből a János evangéliumából hoztam ma egy részt, a János evangélium negyedik részéből a szamáriai asszonynak a történetét fogjuk megnézni. Ez ugye ma a János evangélium negyedik szerint pontosan ugye erről szól, hogy Jézus hogyan vezet egy embert az elveszett múltjából egy teljesen új életbe. És ez nagyon-nagyon jó példázza. De hogy ugye igazán megértsük ezt az egész történetet, látnunk kell azt is, hogy mi van előtte. Hogy ez a történet nem önmagában áll, hanem közvetlenül előtte áll egy másik történet, az pedig a Nikodémusnak a története. Tehát ez egy tudatos szerkesztés, nem véletlenül került oda, és nem véletlenül került ugyanoda. Két ember, két teljesen különböző ember, akit ha megnézünk a János evangélium elején, az egyik az Nikodémus, a másik pedig egy asszony, mégpedig egy szamáriai asszony. Ha megnézzük a szereplőket, megnézzük ezt a két személyt, akkor teljesen két különböző szeméről van szó. Szinte semmiben nem hasonlítanak egymáshoz. Mégis van bennük egy közös, mégis mindkettő ugyanazzal a szükséggel állt oda Jézus elé. Ez csak egy kis bevezető, és mindjárt meg fogjuk nézni a részleteket. Hogyha megnézzük Nikodémust, Nikodémus egy vallásos ember, egy tanító, Izraelnek a tanítója, tanult ember, erkölcsös ember, társadalmilag megbecsült ember, egy tiszteletreméltó ember, aki ugye Jézus keresi meg éjszaka. A történetet nem fogom fölolvasni, tehát tudjuk, hogy Nikodémus nem merte nyíltan fölvállalni a Jézussal való kapcsolatát, éjszaka kereste meg Jézust, és ugye közölte Jézussal, hogy igen, ő tudja, hogy Jézus Izrael tanítója, hiszen senki más nem teheti ezeket a jeleket, amiket Jézus tett. Tehát ő oda ment Jézushoz. Ezzel szemben látunk egy asszonyt, aki már eleve nem férfi, hanem asszony, eleve nő, tehát egy olyan asszony, aki egy megvetett asszony, majd fogjuk nézni a történetet, aki nem éjszaka ment, hanem nappal ment, de nem Jézushoz ment, hanem vízért ment. Azt írja az írás, hogy a napnak a 6. órájában, az azt jelenti a mi számításunk szerint, hogy 6 órától számolták a napot, 6 meg 6 az 12, ez pont délre esett. Na most, aki már járt Izraelbe, akkor fölmerülhet az a kérdés, ki az az őrült, aki délbe kimegy és elmegy délbe vízért. Miért megy valaki délbe vízért? Azért, mert ez az asszony egy megvetett asszony volt. Ő pontosan nem találkozni akart senkivel, különösen nem Jézussal, de ő még a szamáriakkal sem akart találkozni, hanem csak egyszerűen rejtőzködött, bujkált, nem volt rendben az élete. Erkölcsileg egy megtört asszony volt. Egy kirekesztett asszony volt. Egy szégyent hordozó asszony volt, és igazából senkivel nem akart találkozni. És amit az előbb is említettem, ha megnézzük a két különböző embernek, ugyanaz a lelki szüksége volt mindegyiknek, ugyanazzal a szükséggel álltak Jézus elé. Nézzük meg Nikodémusnál, hogy mit mondott Nikodémusnak Jézus. Ugye mondta, hogy tudta, hogy kicsoda ő, Jézus nem reagált. Jézus nem reagált Nikodémusnak a beszédére, nem közvetlenül válaszolt neki, hanem mit olvasunk a János 3.3-ban, hogy bizony-bizony mondom néktek, ha valaki újonnan nem születik, ugye nem láthatja az Isten országát. Tehát nem mehet be az Isten országába. A szamária asszonynál mi volt ugyanaz a szükség? Az a János 4.14-ben, aki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha meg nem szomjazik. Jó, két különböző ember, két különböző múlt, és ugyanaz az isteni válasz. Mind a kettőnek. Belső újjászületés, új élet belülről. Tehát ez ugye különösen aktuális, és különösen azoknak aktuális, akik még nem találkoztak Jézussal, de nekünk is nagyon-nagyon jó bizonyság, hogy nem az számít, hogy az ember honnan jön, hanem találkozott-e azzal a személlyel, aki új életet akar, illetve új életet tud, akar és tud adni, úgyhogy jól mondom, mind a kettő igaz. Ugye Nikodémus eleve volt egy bátorsága, ő eleve oda mert menni Jézushoz. Ő egy farizeus volt, ő egy tanító volt, ő ráadásul izraeli volt, még ráadásul férfi is volt, és ő úgy gondolta, hogy semmi gond, ő nyugodtan, tisztán, jó lelkiismerettel odaállhat a Jézus elé, hiszen ő vele minden rendben van. Neki van egy vallásos múltja, ő zsidónak született, ő az Ábrahám magja, ő az ígéretnek az örököse, és ment oda, hogy hát úgy gondolja, hogy mi a gond, velem nincs semmi gond, minden rendben, hiszen én nekem oké a múltam, oké a jelenem. Én rendben vagyok Istennel, és oda mehetek. Bár éjszaka ment, tehát nyilván nem merte a hitét fölvállalni a farizeus társai előtt. De ezzel szemben ennek a másik nőnek meg pontosan megvoltak a hátrányai. Milyen hátránya volt? Nagyon sok. Eleve nő volt. Tehát az abban a korban az egy óriási hátrány volt. Ráadásul, milyen volt ez a nő? Szamáriai. Tehát volt egy társadalmi megkülönböztetés, egyszerűen Nem bírták a zsidók a szamáriaiakat, erről többet olvashatsz a Bibliában, ugye ennek megvoltak a történelmi okai, még Krisztus előtt 722-re vezethetők vissza, amikor elbukott a tíz törzs, elhurcolta a harmadik szargonőket a Tigrisen túl, Asszíriába meg szétszórta őket, és a tíz törzs helyére, az Izrael földjére, amit Isten ugye Ábrahámnak és Izsáknak adott, idegen népeket telepítettek be, akik ráadásul pogányok voltak. Igaz, hogy utána átvették az Izraelnek a vallását, tehát küldtek az asszír vezérhez embereket, hogy küldjenek rabbikat, akik megtanítják őket a zsidó vallásra, mert ezen a földön csak akkor lehetnek áldottak, hogyha annak a földnek, annak a területnek az istenét is imádják. Tehát épp ezért megtanították ugyan a zsidó vallásra őket, a zsidó hagyományokra, na de aztán persze megtartották az ő saját pogány vallásukat is mellette. És nem nagyon kedvelték egymást, annyira nem kedvelték egymást, hogy ha valaki Galileából jött Jeruzsálembe, hogy akkor át kellett menni Szamáriának, akkor egyszerűen kikerülték. Egyszerűen annyira gyűlölték egymást, hogy nem akartak találkozni. Ugye még Jézus tanítványainál is olvassuk, hogy amikor nem fogadták őket Szamáriába, akkor imádkozzunk le tüzet, hogy a mennykő csapja agyon őket, tehát hogy szép megfogalmazása, hogy mindenki értse, és Jézus minimű szellem van bennetek. Tehát ilyen volt a viszony. Na most ez az asszony egy ilyen helyről jött. Ráadásul az erkölcsei sem voltak tiszták, ő nem hogy Jézus elé, nem hogy Isten elé nem mert odaállni a szégyentől, hanem még a más emberekkel sem akar találkozni. Annyi helyen félrecsúszott az élete, annyi minden történt vele, hogy egyszerűen bujkált. Érdekes dolog, hogy pont délbe bujkált, de pont azért, mert akkor senki nem ment vízért, és nem akart senkivel beszélgetni. Na most a szamári asszonynak a története ugye egyszerre provokatív és egyszerre megnyugtató, mert lehet, hogy az asszony nem akart beszélni Jézussal, de Jézus viszont megszólította őt. Ugye, ahogy mindannyiunkat megszólított valahol, lehet nem a Jákob kutyánál, de éppen akkor és ott, és abban az élethelyzetben, ahol éppen akkor voltál. Isten megszólított téged is, és hál' Istennek, amiért hálát adhatunk, az első dolog, hogy találkozhattunk Jézussal, és az ő igéjén keresztül úgy bennünket is megszólított. Ha már megnézzük a negyedik rész, negyedik igeversét, akkor nézzük, csak az első mondat már nagyon, nagyon érdekes. Azt mondja, Szamárián kellett pedig átmennie. Szamárián kellett pedig átmennie. Nem olvasom tovább, az ige ki van vetítve, olvassátok el. Nagyon érdekes, hogy mi az, hogy Szamárián kellett átmennie. Tehát ez nem egy földrajzi kényszer volt, hogy ott kellett, mert meg lehetett volna kerülni, mint ahogy sokan megkerülték, és nem arra mentek, hanem ez egy isteni döntés volt. Tehát Jézus pontosan ebben is egy üzenet van, ez is egy szimbólum, ez is egy jelkép, hogy Jézus nem kerülte el azt, ami a zsidóknak, ami a vallásnak kínos volt. Nem kerülte el a kellemetlen találkozásokat. Nem kerülte el Szamáriát. Nem kerülte el a nőt. És nem kerülte el a múltat sem. Tehát ez már évvégén egy óriási reménység, hogy amit mi szégyellünk, azt Jézus vállalja. Tehát amit mi elrejtenénk, amit mi eldugnánk, amit mi eltitkolnánk, ahhoz Jézus oda megy. Ennek az egy mondatnak már óriási üzenete van. És nézzük meg, hogy miért lehet még hálát adni. Már a találkozása előtt, tehát mielőtt a történet részletébe belemennénk, fontos megállnunk egy pillanatra, mert még azelőtt, hogy bármi megváltozott volna az asszony életében, Jézus már ott volt. Ez üzenet a vallásosoknak, hogy sokan fordítva gondolják ezt, de majd mindjárt erről is lesz szó részleteiben. Tehát önmagában már ez hálaadásra indít. Nem azért adunk hálát, mert hogy mindig minden rendben van az életünkben, hanem azért, hogy Jézus már keresett bennünket, még mielőtt újjászülettünk volna. Tehát az év végén talán ez az egyik elég fontos felismerés. Tehát, hogy nem mi kerestük Istent, ahogy ezt Jézus a tanítványainak is mondta, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Tehát ez a történet, tehát a mai tanításnak azt a címet adtam, hogy igen, hogy a múlt az nem végállomás. Tehát találó talán ez a cím, vagy megfelelő a mai üzenethez, hanem ez a történet ugye nem egy lezárt fejezet, hanem egy átmenetnek a története. A múltból a jelenbe, ahogy átvisz bennünket, majd hogy fogjuk látni, a hiányból a teljességbe, és hogy a szégyenből, az, ami a kárunkra volt, az, ami miatt ő kerülte az embereket, hogy pontosan az életének az a sötét pontja, hogy tud bizonyságtétellé válni. És itt megállhatunk egy pillanatra, és gondolkodhatunk, hogy mindannyiunknak az életének voltak sötét pontjai. És ebből a történetből megtanulhatjuk azt, hogy a múltunkkal nincs vége semmivel. Az a szégyenteljes múlt, az lehet egy bizonyságtétel. Ebben az esetben is látunk. Tehát mindennek a középpontjában, ugye nem az asszony áll tulajdonképpen, hanem az élő víznek az ígérete. Tehát azt mondja neki, ugye, mint olvastam, a 4.14-ben, a víz, amelyet én adok neki, örök életre buzgó víznek forrása lesz ő benne, vagy kutfeje, tehát ott függ, melyik fordítást nézzük meg. Tehát nem új körülményeket fog neki adni, nem új fogadalmak, hanem egy új belső forrás, amely tovább fogja tudni vinni őt. Ez volt az ígérete. Most egy kicsit vizsgáljuk meg részletesebben, hogy két személy, két út, és ugyanaz az igazság. Menjünk bele egy kicsit ennek a részleteiben. Tehát ugye János evangélium a két embert helyez egymás mellé, tehát látszólag semmiben nem hasonlítanak egymásra, és mégis ugyanazzal a belső hiánnyal állnak oda Jézus elé. Függetlenül attól, hogy a vallásos Nikodémus azt hitte, hogy vele minden rendben van, és Jézus rávilágít, hogy nem teljesen úgy van, ahogy az emberek gondolják. És ez egy üzenet a mai vallásos embereknek. Nem számít, hogy milyen a vallásod, nem számít, hogy milyen a múltad, nem számít az, hogy valaki melyik felekezethez tartozik, az sem számít, milyen szertartásokon vitték át, az sem számít, hogy most milyen rituálékat gyakorol. Egyáltalán nem számít, nem ez a lényeg, mert mindezt megtette Nikodémus is. És erre ő azt hitte, hogy rendben van, oké, hogy minden rendben. És erre Jézus azt mondja, hogy nem, nincs rendben. És ez ma is üzenet mindenkinek, aki azt hiszi, hogy a teljesítménye, a vallása, a származása, a cselekedetei miatt odaállhat Isten elé. És erre Jézus azt mondja, hogy nincs rendben. Jó, tehát a Nikodémusnak az élete ugye rendben lévőnek tűnik, mert ereve farizeus, a zsidók egyik vezetője, tanult, tisztelt, vallásos ember. Ha kívülről nézzük, úgy gondoljuk, hogy hát ez egy rendes ember. Hányan mondják, hogy hú, hát ez egy milyen rendes ember? Ez egy istenfélő ember. Milyen? Hát ez a Nikodémus is egy ilyen rendes ember volt. De Jézus mégis azt mondta, hogy ez nem oké, ez még nem elég, ez még nincs rendben. Tehát ha kívülről nézzük, akkor nincs semmi oka arra, hogy újrakezdjen, hogy valami újrakezdésről beszéljünk az ő életében. Tehát Jézus mégis az első mondataival gyökeresen megkérdőjelezi a múltját is, és a jelen állapotát is, amiben éppen akkor ott volt. És azt mondja, hogy nincs rendben, hanem azt mondja, hogy újjá kell születned, mert ha újjá nem születsz, nem láthatod meg Isten országát. Nem elég az, hogy te farizeus vagy, nem elég az, hogy hova születtél, nem elég az. Ugye tehát megdöbbentő, amit Jézus mond, nem azt mondja, hogy gyakorold még jobban a vallásodat, még többet olvasd a Bibliádat, hogy még szentebb életet éljél. Jézus nem javítgatást ajánl, nem valami finom korrekciót, nem valami jobb vallásosságot, egyszerűen mit kínál neki? Új életet. Tehát szükség néktek újonnan születnetek, mert ha újján nem születtek, nem mertek be az Isten országába. Ez volt, ez azt jelenti. Tehát a rendezett múlt nem elég, a vallásos teljesítmény nem elég. Nem ez a forrása az életnek. Aztán, ha megnézzük ezt a szamáriai asszonyt, akkor pont egy ellenpontot mutat be. Tehát, mint az előbb is elmondtam, nő abban a korban eleve hátrányban volt. A szamáriai származás, az etnikai hovatartozás hátrány volt. Erkölcsileg megtört volt, szégyennel terhelt, múltú volt. Tehát ennek okán ő nem keresett. Ő úgy gondolta, hogy ebbe bele kell törődni, úgy gondolta, hogy ahogy ma szokták mondani, divatos szóval ezt dobta a gép, nekem már ez van, és kész. És innen nincs kiút, és nincs sehova. Lehet, hogy ez a Nikodémus is meg volt elégedve az életébe, beleragadt abba a komfortzónájába, amiben volt, és azt mondta, hogy ez nekem oké. És ez nekem rendben van. Tehát ez a nő nem keres, nem kérdez, nem éjjel, hanem délben jön, amikor senki nincs ott. Ő nem akar találkozni senkivel. Ez a nő. De Jézus mégis ugyanazt mondta neki, szinte amit mondott ennek a vallásos embernek, hogy gyakorlatilag nem volt különbség a kettőjük között e tekintetben, mert ugyanazzal az alapvető ajánlattal fordul mind a kettőjükhöz. Jézus ajánlotta föl az örök életet, és ez nagyon fontos, ugyanúgy Nikodémusnak is, és az élő vizet, és ugye azt mondja, hogy aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, soha meg nem szomjazik. Tehát itt van egy párbeszéd. Tehát eleve, hogy Jézus megszólítja ezt a nőt. Ugye a tanítványok elmentek a történetet, majd otthon elolvassátok. Elmondom, tehát Jézus tanítványai elmentek élelmiszert venni, Jézus fáradt volt egy kicsit, megállt a Jákob kutyánál, akkor jött a nő, és ugye elkezdtek beszélgetni, és Jézus szólítja meg a nőt, hogy adjál nekem innom. És teljesen fölháborodott a szamáriai nő, hogy te megszólítasz, mert mi nem vagyunk jóba, és utána folyik tovább a párbeszéd, mondta, hogy nincs is korsód, nincs is amivel merítsél, folyik tovább a beszélgetés, és mondta Jézus, hogy az a víz, amit én tudok neked adni, az örök életre buzgó kútfeje lesz benned, attól nem fogsz megszomjazni soha. És ez a nő nem értette, hogy miért mond neki ilyet, hogy ki vagy te, nagyobb vagy te Jákobnál, és akkor majd jönnek a forduló pontok, innentől kezdve majd elemezzük ki. Na most nézzük meg, ahogy Jézus megszólítja őt, hogy nem a múltját elemzi először, amikor beszélget Jézus ezzel a nővel. Nem kezdi egy erkölcsi prédikációval, hanem egyszerűen csak Jézus életet kínál. Nagyon-nagyon tanulságos, és nagyon szív, ahogy megszólítja ezt a nőt. Nem kárhoztatja az elveszett múltja miatt. Jézus számára semmilyen elveszett múlt nem akadály. Nagyon sokszor találkoztam vallásos emberekkel, pogány emberekkel, akik azt mondták, hogy számára már nincs mentség, mert ő akkora bűnt követett el. Ő olyan rossz dolgot csinált, hogy számára már nincs mentség. Üzenet azok számára, a szamáriai asszony történetéből, hogy Jézus számára nincs akadály. Nincs olyan elveszett múlt, amit Jézus ne tudna rendbehozni, és ne tudna valaki Jézushoz jönni. Tehát Nikodémusnál az újjászületés, a belső átalakulás volt a kérdés, ugyanez volt a szamáriai nőnél is, az élő víz. Ugye ez is egy szimbólum. Mint mondtam, a János evangélium tele van szimbólumokkal, élő víz. Tehát nem is értem, miért ajánljuk ezt először, hogy valaki ezt olvassa. Ez nem biztos, hogy egy jó döntés, mert például Lukács evangéliumát sokkal jobban meg lehet érteni, sokkal részletesebb, sokkal minden. Tele van olyan jelképekkel, hogy az ember ezt nem érti. Ha nem isszátok az én véremet, nem eszitek az én testemet. Hát most, ha valaki ezt elolvassa, mondjuk egy pogány ember, aki életében először olvas Bibliát, nem tudom, mit gondol, mert mondjuk én gyerekkoromtól kezdve legalább a templomban nőttem föl, tehát hallottam ezekről a dolgokról, de aki abszolút nem, az nem is tudom, mit gondol, meg lerontom a templomot 3 nap alatt, fölépítem. Na most, mi ez? És mi ezt ajánljuk mindjárt egy pogánynak. Tehát nem biztos, hogy jól tesszük, tehát nekem is ezt át kell értékelni, lehet, hogy egy Lukács evangélium beszédesebb. Ezt nyilván meg lehet érteni már hívő fejjel, illetve hát a kereszt munkája után. Úgy, ahogy Jézus mondja a 14. fejezetben pont a Jánosban, hogy a Szent Szellem majd fog elvezetni minden igazságra benneteket. Tehát ugye a képek azok különbözőek, az emberek különbözőek, az ember legmélyebb szüksége az nem a külső változás, hanem a belső. És erre a változásra vágyik minden pogány ember. Ugye, tehát az Istennel való közösségre lettünk teremtve, ezt minden evangelizációkor elmondom, az ember normális helye az az Istennel való közösség. És minden más egyéb hiány ebből a hiányból fakad, amit az emberek megélnek, amit semmi más nem tud betölteni, semmilyen külső forrás nem tud betölteni, csak az isteni élet, mert erre lettünk teremtve, és ez veszett el Ádám bűne miatt. Jó, tehát a belső változás az fontos, ugye? Tehát most erre az évre is akkor ad az üzenet, hogy nem az, hogy kezdj új évet, hogyha valaki pogány, hanem az, hogy kapjon új életet. Mert a legfőbb hiány az onnan fakad, az belülről fakad és nem kívülről, és ha kívülről próbálja valaki megelégíteni ezeket a hiányokat, akkor folyamatos hiányérzete lesz, és soha nem tudja megelégíteni. Tehát ugye hálát adhatunk két irányból is, ugye a két történet megtanít bennünket hálát adni két különböző élethelyzetből is. Hálát adni azért, hogy a rendben lévő ember, aki úgy gondolja magának, hogy rendben van, az sem egy zsákutca, hanem Isten onnan is tovább akar vinni bennünket. És mi, akik újjászülettünk, akik Krisztusban vagyunk, szintén akar bennünket tovább vinni, és akar bennünket vezetni ebben az új életben. Akarja, hogy növekedjünk a szellem által. És amiért hálát lehet adni, hogy egyetlen elrontott élet sem végállomás. Mert Jézus nem fordul el. Jézus nem fordítja el a fejét. Tehát itt most évvégén ez mind a kettő üzenet felszabadító. Nincs olyan múlt, itt a Krisztus nélküli múltról beszélünk, aminek ne lenne szüksége megváltásra, és ugye nincs olyan múlt, amit Jézus ne tudna megváltoztatni. Ez üzenete a szamáriai asszony történetének. Tehát ugye most már világos, hogy a különbségek ellenére a múlt minőségétől függetlenül Jézus mindkét ember felé kezdeményez. Tehát mind a két irányba Jézus kezdeményezett. Ugye de itt vannak megint kérdések, hogy miért pont Szamárián vezet Jézus útja, miért vállalja tudatosan a nehéz, kényelmetlen találkozást. A továbbiakban, ugye ezt nézzük meg egy kicsit, nézzük meg ezt a Szamáriát is, egy kicsit pontról pontra, amikor Isten a kényelmet, nem a kényelmes utat választotta Jézus. Ugye, tehát Szamárián kellett neki átmenni. Jó? Tehát nem azért, mert nem volt más út, hanem azért, mert Isten gondoskodása, Isten gondviselése állt amögött, hogy ő találkozzon az elveszettekkel, találkozzon ezzel a szamáriai asszonnyal, és mint később látjuk, hogy nem csak a szamáriai asszonnyal, hanem a szamáriai elveszettekkel, a szamáriai emberekkel. Jó? Tehát ha ugye megnézzük Szamáriát, mint az előbb már úgy nagyjából elmondtam, Szamária az mint egy elkerült terület volt a zsidók számára. Vallásilag tisztátalan volt. Jó? Történelmileg terhelt volt, társadalmilag megvetett terület volt. Tehát, de Jézus nem kerülte meg ezt a területet sem. Jó, tehát legtöbben itt a kerülőutat választották, csak azért, hogy ne kelljen átmenni Szamárián. Jézus viszont nem kerül ki azt, amit mások kikerülnek. Tehát ez különösen megszólít bennünket, ugye mi is szeretünk kikerülni bizonyos dolgokat. Mindenkinek vannak olyan dolgok az életében, amiről nem szeret beszélni, amit úgy szeretne kikerülni. Milyen ilyen dolgok lehetnek? Rossz emlékek, fájdalmas emlékek, nagyon szívesen. Rendezetlen kapcsolatok, elrontott döntések, szégyenfoltok az életünkben. Jó? Jézus azonban nem így működik. Tehát Jézus nem a múltat kerüli, hanem a találkozást keresi. Találkozást keresi az elveszettel, és azzal a hívővel is, akik elrontottak dolgokat. Legyen az bármilyen rossz dolog. Tehát ugye Szamária ebben a történetben ez nem csak egy hely, hanem szintén egy jelkép, egy szimbólum. Jó? Az elrontott élet szimbóluma, a kirekesztettség szimbóluma, az elveszett múltnak a szimbóluma lehet Szamária. De Jézus oda megy. És ez biztató a számunkra, ez benne van ebben a történetben. Ez megmutatja Istennek a szívét. Ő nem kérdezi azt, hogy ez neki megéri, vagy nem éri, hanem ugye Jézust az érdekelte, hogy kit lehet megmenteni, és Jézus nem változott meg e tekintetben. Ugye ezt olvassuk a 4:6-ban, hogy elfáradva azért az úttól leült a kutnál. Jó? Tehát Jézus vállalta a földi szolgálatában is a fáradtságot, a kényelmetlenséget, az időráfordítást, mert egy ember élete is fontosabb Jézus számára, mint az akkori éppen a komfort. Jó? Tehát ugye évvégi üzenetnek pontosan azért választottam ezt, hol ahol mi zsákutcát látunk, ott Jézus küldetést lát. Nagyon sokszor látjuk a véget, látjuk azt, hogy itt a dolgok megfordíthatatlanok, de ez a történet pontosan arra bátorít bennünket, hogy ne így gondolkodjunk. Ugye? Tehát sokan így gondolkodnak, hogy ezt már elrontottam, ide már nem lehet visszamenni, ez a fejezet lezárult. Hányszor mondatok ilyeneket, meg gondolunk ilyeneket? Jézus meg egyszerűen csak azt mondja, ide kell menni. Kész. Oda kell menni, szembe kell nézni a helyzettel. Tehát Szamária pontosan ezt üzeni nekünk, ez a történet azt üzeni nekünk, hogy nincs olyan múlt, amit Jézus kikerülne, amit meg ne ismerne természetesen, hiszen majd fogjuk látni ezt is. Nincs olyan helyzet, amitől megijedne, hogy na hát, ugye mekkora nagy baj történt velem, hogy ezt mint a Jézus nem tudtam, hogy Jézus ezen meglepődött volna, vagy Jézus úgy gondolná, hogy na most akkor mit kezdjünk ezzel a helyzettel. Jó, és nincs olyan élet, ami ne lenne méltó a találkozásra. Nagyon jó a századosnak a története, amikor azt mondja, hogy Jézus, nem vagyok méltó, hogy a hajlékomba jöjj, hanem csak elég, ha szólsz, akkor majd meggyógyul az én szolgám. Jézusnál mindenki méltó a találkozásra, nem a mi érdemünkből, hanem az, hogy méltók legyünk, ezért is ő tett. Ugye mit mondott a Szamária asszonynak a 4:10-ben? Ha ismernéd az Isten ajándékát. Tehát az ajándék az ott volt, csak ott lehet átvenni, ahol Jézus megjelenik. Ugye máshol nem lehet átvenni. Tehát a hálaadás a kellett mögött. Tehát szintén a hálaadásról van szó. Tehát érdemes hálát adni, ugye nem csak a könnyű utakért, hanem azokért a kellett utakért is. Sokszor voltunk olyan helyzetben, ahol nehéz volt, igaz? Ahol nem volt könnyű. Voltunk olyan helyeken is, ahol fájt. Voltak olyan helyek az életedben, ahol elfáradtál. Nem értettük, hogy miért kell azon az úton lennünk éppen, ahol vagyunk. Uram, miért mérted ezt rám? Ezt a csapást miért adtad nekem? Ugye mondják azok az emberek, akik úgy gondolják, hogy a rossz dolgok azok Istentől vannak. Vannak élethelyzetek, de lehet, hogy pont ezeken az utakon készül elő egy találkozás, ott készül elő egy gyógyulás, ott készül elő egy új kezdet. És ez pontosan ilyen út volt Jézusnál, hogy itt egy új kezdet jött elő. Tehát Szamárián kellett átmenni miattuk is. Jó? Tehát Jézus odaért Szamáriába, ugye leült a kutnál, és ekkor megszólal. A következő dolog, amiről fogunk beszélni, az már nem az útról szól, hanem a szívről. Hogy hogyan bánik Jézus, amit érdemes megnézni ebből a történetből, hogy hogyan bánik Jézus egy elveszett múlttal. Hogyan tárja fel az igazságot úgy, hogy ne pusztítson, hanem gyógyítson. Ez az, amit nagyon érdemes megtanulnunk Jézustól, és ebből a történetből ezt látjuk. Hogy ebben a részben arról fogok beszélni, hogy az igazság feltárása az nem megszégyenítés Jézus részéről, hanem gyógyítás. És ez benne van ebben az üzenetben. Amikor ugye Jézus beszélni kezd ezzel a szamáriai asszonnyal, a történet egy nagyon-nagyon kényes ponthoz érkezik. Tehát gyakorlatilag itt dől el az, hogy ez a találkozás, ez átalakulással kezdődik, vagy az asszony elmenekül. Tehát Jézus nem marad meg a felszínen, nem elégszik meg az udvarias vallásos beszélgetéssel, de mit tesz? Nem kegyetlen, nem leleplező és nem vádló. Ezt érdemes megtanulnunk Jézustól. Az igazság az egy gyógyító igazság. És ez a párbeszéd, tehát ahogy János evangéliumán keresztül, ez Isten remek műve, a János evangélium, ahogy ezt elénk tárja, óriási tanulságokat hordoz, óriási igazságokat hordoz. Ugye a beszélgetés egy váratlan fordulatot vesz, rátapint a nőnek az érzékeny pontjára. Rátapint arra pont, ami a legjobban fáj neki. De nézd meg, hogy Jézus ezt hogy teszi. Azt mondja neki, menj ide, menj el, hívd ide a férjedet, és jöjj ide. Ez a 4.16-ban van. János 4.16-ban van. Tehát ugye ez a mondat elsőre talán keménynek tűnhet. Jézus nem azért, mondtam, hogy információt akar szerezni, hanem pontosan azért, hogy ő a kapcsolatot akarja meggyógyítani. Az igazság feltárása az nem azért történik, hogy az asszony rosszul érezze magát, hanem pontosan azért történik, hogy ne kelljen tovább a szégyent viselnie, ne kelljen tovább hazugságba élnie. Az igazság néha lehet, hogy első hallásra kegyetlennek tűnik. De ez az igazság, amit ott Jézus feltárt, ez egy gyógyító igazság. Egy egyszerű, kijelentő mondat. Nem azért, hogy az asszony rosszul érezze magát, hanem ugye Jézus soha nem a szégyen célozza meg, hanem a szabadságot. Jézusnak az volt a célja, hogy ezt az asszonyt szabaddá tegye, hogy ne cipeljen olyan terheket, amiket neki nem kell cipelnie, amit ő nem tud. Az asszony mit csinált? Őszintén válaszolt. Elrohanhatott volna, kérdezhette volna, hogy mi között hozzá, nem mindegy neked. Azt is megkérdezhette volna. Bármit kérdezhetett volna ez az asszony, de úgy gondolta, talán eljött az a pillanat, hogy szembe kell nézni egyszer az igazsággal. Lehet menni délbe a kútra, lehet kerülgetni az embereket, de egyszer talán érdemes szembenézni az igazsággal. Érdemes meglátni azt, hogy egyszer beszélni kell róla, és ezt a sebet egyszer be kell kötözni. És egyszerűen csak azt mondta, hogy nincs férjem. Jó, most nézd meg Jézus reakcióját. Ugye Jézus nem támad rá. Ez egy nagyon fontos. Nem oktatja ki. Nem mondja el neki, te milyen tisztátalan vagy, hogy jössz ahhoz, hogy velem szóba állj. Ilyeneket a vallás mond is. Mind a mai napig a keresztények. Te, amíg tisztátalan vagy, te, amíg nincs rendben, neked, amíg nem oké az életed, addig te meg ne próbálj Jézushoz menni, mert hát te olyan tisztátalan vagy. De Jézus nem így gondolkodik. Annyira nem így gondolkodik, hogy nagyon nem így. Nem támad rá. Nem alázza meg. Nem mond neki hosszú erkölcsi prédikációt. Nem kellett őt még lejjebb nyomni a sárba, lent volt ő már, teljesen lent volt, őt onnan föl kellett emelni. Egy nagyon egyszerű, kijelentő mondatot mondott. Egyszerűen csak kijelentette az igazságot, minden kárhoztatás, minden megaláztatás, és minden erkölcsi prédikáció nélkül, mit mondott a 4.17.18-ban olvassuk, jó mondott, hogy nincs férjed, mert 5 férjed volt, és most aki van, az nem a férjed. Tehát figyeld meg a hangnemet, Jézusnak a hangnemét. Tehát nincs vád benne, egy egyszerű kijelentő mondat, nincs kioktatás és nincs elutasítás, ami nagyon fontos. Nincs elutasítás, csak egyszerűen az igazság. Hát azt mondja az írás, hogy ez is megismeritek az igazságot, az igazság szabadokká tesz benneteket. Az igazság felszabadít. Az igazság az nem elnyom, az isteni igazság, hanem felszabadít. Mert az igazság az mindig együtt van a szeretettel. Jó? Tehát Jézus már előbb elfogad téged, mint hogy megváltoztatna. Ezt nem tudja fölfogni a vallásos elme. Neked tökéletesnek kell lenni, akkor majd gyere Jézushoz. Térj meg előtte, és majd utána gyere Jézushoz. Hányszor hallottam már ezeket a szavakat. De mit látunk? Jézus már előbb elfogad, mint hogy meg úgy, ahogy vagy elfogad, még mielőtt megváltoztatna. Tehát ez ennek a történetnek talán az egyik legmélyebb üzenete. Tehát látjátok, hogy hiába gyenge a szókincse a teológusok szerint János evangéliumának, nem kell ahhoz szuperlatívuszokba beszélni, nem kell ahhoz bonyolult, összetett mondatokat, hogy mély igazságokat föltárjunk. Ez az egyszerű János evangélium a legmélyebb szellemi, lelki igazságokat tárja föl. Jézus nem küldi el ezt az asszonyt a múltja miatt. Nem kárhoztatja a múltja miatt. Nem szakítja meg a beszélgetés. Nem mondja azt, hogy előbb tedd rendbe az életedet, majd aztán beszélgethetünk. Ezt a vallás mondja, ezt nem Jézus mondja. Tehát előbb jön a kapcsolat, az Istennel való kapcsolat, és abból fakad majd a változás, és nem pedig fordítva. Jó? Tehát, és ezért fut zátonyra a vallásos gondolkodás, ezért futnak zátonyra azok az emberek, és ezért nem tudja a törvényt sem megváltoztatni valójában az ember. Tehát sokan azért nem mernek Istenhez jönni, mert úgy érzik, hogy előbb rendbe kell szedniük magukat. Pontosan azért kell Jézushoz menni, mert nincs rendben semmi, ha meg rendben van, akkor meg azért. Úgyhogy ez a két ok. Jó, tehát a szamáriai asszony története pontosan ezt cáfolja, hogy nem kell előtte. Tehát itt hálát adhatunk megint az igazságért, amely gyógyít. Itt megint egy kijelentés van ebben a részben, hogy igenis az igazság az nem elítél, nem kárhoztat, nem, hanem egyszerűen meggyógyítja az embert. Tehát ugye nem vagyunk büszkék a rossz döntéseinkre, és ez nem erre bátorít ez az üzenet bennünket, hogy erre legyünk büszkék, meg hogy ezek jó dolgok. Szó nincs erről. A bűn az bűn, a rossz dolog az rossz dolog. Tehát nem erről van szó. Vannak rossz döntések, vannak elrontott kapcsolatok, és vannak ismétlődő hibáink. Keresztényként is, hívőként is vannak ilyenek. Jó? És ha Isten így bánik egy pogánnyal, egy megvetett emberrel, egy mindenki által lenézett emberrel, akkor mennyivel sokkal jobban bánik a fiakkal? Tehát az igazság az nem ellenség, hanem az igazság az egy eszköz Isten kezében. Jó? Tehát Jézus azért hozta felszínre a múltat, hogy ne a múlt határozza meg a jövőjét. És hányan vannak, akik beleragadtak a múltjukba, akár egy vallásos múltba, akár a szokásokba, akár abba, hogy ők megvetettek, vagy ők másodosztályú, vagy harmadosztályú kereszténynek érzik magukat. Nem jó. Ez a történet nem erre tanít bennünket. Tehát ez már egy kicsit előrevetíti a jövőt pontosabban. Tehát és akkor itt jön a nőtől a felismerés, a 4.19-ben olvassuk, hogy azt mondja, hogy látom te, prófét, mondanék ki az asszony, uram, látom, hogy te próféta vagy. Az első felismerés a gyógyulás felé. Valaki ismeri az én rossz múltamat, és mégse fordul el tőlem. Micsoda döbbenet ez, amikor ezt a nő fölismerhette, hogy te próféta vagy, te tudsz rólam mindent, és mégis szóba állsz velem. Ennek ellenére te beszélsz velem. És ez egyik legmélyebb pontja ennek a történetnek, ez a felismerés a nő részéről. Az igazsága felszínre kerül, mi történt a szégyennel? A szégyen mindjárt elveszítette az erejét. Onnantól kezdve a szégyen már erőtlen maradt, és a kapcsolat nem szakadt meg Jézussal. Tehát nem csak a múltnak a lezárása, hanem egy új belső forrásnak az ígérete történt itt, és ez a történet szíve, és most egy kicsit beszéljünk az élővízről, ami kicsit hasonlít a múlt vasárnapi üzenethez, de megint csak a bennünk lévő élővíz egy kifakadó, egy kiapadhatatlan forrás, amiről beszélt ennek az asszonynak. Miről beszélt neki? Nem a múlt áll, nem is a bűn, hanem egy ajándék, ami mindent átír. Tehát nem csak lezárni akarja a múltat, hanem életet akar adni, erőt akar adni a jövőhöz. És erről beszél, hogy az életnek a képe, ami megjelenik, az az élő víz. Ez egy szimbólum nyilván, egy jelkép, a Szent Szellem kiaphatatlan, kimeríthetetlen forrását szimbolizálja. Tehát a földi víz, ami újra elfogy. Tehát a történet ugye egy kútnál játszódik, már ugye ez is önmagában beszédes. Ugye a kút az egy ideiglenes megoldás volt. Már bocsánat, jól értsétek az üzenet, ez azt jelenti, hogy többet nem kellett a nőnek inni rendes fizikai vizet. Nem erről szól, hanem mint jelképről szól az egész. Ehhez a külső forrásokhoz, ami a külső forrásból táplálkozik, ez a lényege, ahhoz mindig oda kell menni, mindig vissza kell jönni hozzá, és mindig a pillanatnyi szomjat oltja csak el. Tehát az nem egy örök forrás. Itt a szellemi és a lelki dolgokra gondolunk, ami meg tudja elégíteni az embert, tehát ez egy szimbólum, egy jelkép, tehát mindaz, aki ebből a viszik, ismét megszomjazik, mondja a 4.13-ban Jézus ennek az asszonynak. Tehát ugye nyilván nem csak egy kutról van szó, hanem egy egész emberi életnek a tapasztalatáról, a kapcsolatokról, a sikerekről, az élményekről, a pótlékokról. Azok mind kívülről jönnek, és az ember ezekre újra és újra megszomjazik, ami kívülről jön. Mindig ideiglenesek, mindig szomjúságot hagynak maguk után. Jó, tehát az élő víz, az pedig pontosan az, hogy belülről fakad. Jézus azon áll, tehát nem áll meg pontosabban a diagnózisnál, hanem egy ajándékot kínál, és ugye itt hangzik el az a bizonyos mondat, mert ezt előbb is felolvastunk a 4.14-ben, aki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok néki, soha meg nem szomjazik. Ez egy radikális ígéret. Nem azt mondja, hogy ritkábban szomjazik meg, hanem azt, hogy a szomjúságnak a gyökere megszűnik. Mondom, itt most nem a fizikai vízről van szó, jól értsed, mert inni kell fizikai vizet, sőt, elég mennyit, naponta sokat kell, legalább 2 litert meg kellene inni, a okosok szerint. Na mindegy. Tehát jól értsétek az üzenetet. Tehát így folytatja Jézus a 4.14-be, az a víz, amelyet én adok néki, örök életre buzgó víznek forrása, vagy kútfeje lesz ő benne, ugye fordítás. Figyeld meg! Tehát nem kút, nem külső forrás, hanem egy belső forrás. Az új élet nem kívülről érkezik, hanem belülről. Ezért nem tudta Nikodémust az ő vallásos múltja, a vallásos cselekedete, a vallásos hagyománya, a megbecsültsége, a társadalmi helyzete, és sorolhatnánk tovább, megmenteni, mert nem a kívülről jövő dolgok adják az életet, hanem az, ami belülről jön, ami abból az örök forrásból fakad, amit Jézus kínált föl a szamáriai asszonynak, és fölkínál ma is minden embernek, minden elveszettnek, és nekünk, mint hívők, mi pedig abból örökké táplálkozhatunk. Tehát nyilván az élő víznek a jelentése a bennünk lévő Szent Szellem. Tehát János evangélium a több helyen is ugye segít értelmezni ezt a képet, tehát a víz az nem egy elmond fogalom, hanem a Szent Szellem munkája az emberbe. Ez az, amiről Jézus beszél. Tehát ez mit jelent akkor? Ez, hogy nem egy alkalmi látogatás, nem egy ünnepi élmény, és nem egy állandó, illetve pontosabban egy állandó belső valóság. Mit csinál az élővíz? Megújít bennünket, megtisztít bennünket, életben tart bennünket, és a forrásnak van egy nagyon-nagyon jó tulajdonsága, hogy az nem apad el. Ugye? Tehát egy álló víz, ez elapad. A forrás az folyamatosan, ahogy jön, mindegy, hogy hova megy, kicsordul abból a mederből, ahova érkezik. És ezért az élővízért is hálát adhatunk az év végén. Ugye, hogy mit viszünk tovább? Mi marad meg? Mi bírja ki a következő évet? Hát az élő forrásunk, az kibírja ezt, az kibírta a múlt évet is, kibírja a jövő évet is, meg ami azután jön, az is. Tehát itt megint csak az a válasz a Jézusnak, hogy nem a körülményeid a forrás, hanem az élő víz, ami belülről fakad. Tehát hálákat adhatunk, ugye nem a hibátlan múltunkért, hanem az élő víz ajándékáért, amelyik akkor is folyik, amikor mi elfáradunk. Tehát ez a hála nem múltba néző, hanem egy jövőt hordozó hála, amelyik hálaadással tud nem csak hátra nézni, hanem előre is. Jó, tehát az élő víznek az ígérete elhangzott itt a beszélgetésben. Az asszony megértette, hogy itt többről van szó, mint valami vallásról, meg vitáról, hogy imádkozzunk, ezen a hegyen imádkozzunk, azon a hegyen imádkozzunk, milyenek az atyáink hagyománya. Ugye, tehát itt a beszélgetésben ez is benne van. Tehát nem egy, hanem itt, ami most jön, az megint egy jelképes dolog, hogy az asszony elengedi a régi eszközeit, amikor felismerésre jut. Ott hagyja a korsóját vagy a vedrét, azt olvassuk tovább, és belép ebbe az új életbe. Tehát, hogy képletesen letette a múltját. Most azt fogjuk megnézni, a 4.28-at olvasom a Bibliából. Ott hagyja azért az asszony a vedrét, és elméne a városba, és mondja az embereknek. Tehát itt van egy jelképes dolog. Ez megint egy szimbólum. Letette a korsóját, vagy a vedrét, mindegy, egyik fordítás korsót ér a másik vedret. A lényeg az, hogy ott hagyta a régi eszközét. Tehát ez nem egy véletlen részlet a történetben, ez egy üzenet. Ez egy üzenet, hogy a korsónak, vagy a vödörnek a jelentése mi volt az eddigi életében. Tehát ez mindennapi életének az eszköze volt. Ezután is majd kell neki nyilván egy korsó, amiben hordja majd a vizet, de már más víz buzog majd benne. Tehát ezzel jött vizér, ezzel ontotta a szomját, ezzel próbálta fenntartani az életét. Tehát a korsó az itt egy szimbólum, tehát több, mint tárgy. A régi megoldásainak a jelképe is lehet, hogy állandóan szégyen teljesen cipelte azt az eszközt magával. Tehát próbálta betölteni a hiány, csillapítani a szomjat, túlélni a mindennapokat, ugye, és ez most is van, mert ugyanúgy kell járni vizért, de már nem azzal a belső forrással, amivel eddig járt, majd ugye nem azzal a szégyennel, amivel eddig járt, hanem egy teljesen új élettel. Tehát miután találkozott, akkor már a régi eszköz olyan, mint mikor meggyógyította Jézus a vakot, és a vak ledobta a felső ruháját. Körülbelül ez ugyanaz a szimbólum, ez a vödör otthagyás, hogy én már nem akarom azt a régi életemet. Mikor Jézus hívott engem, hogy mondja a vak, hogy most meg fog gyógyítani, akkor ő maga levetette a felső részét, ugye az volt a megkülönböztetés, nem fehér bot volt akkor, hanem egy felső ruhadarab volt, ami azt mutatta, hogy ő tisztátalan, hogy ő beteg, és amikor Jézus hívta, akkor ezt ledobta magáról. Ugyanezt tette a nő ezzel a korsóval is. Tehát a találkozás után már nem a régi eszköz a fontos, hanem ott hagyta a korsót. Nem azért, mert megveti, hanem mert megtalálta az igazi forrást, megtalálta az igazi megoldást, tehát amit Jézus ígért neki. Jó, tehát a korsó az a régi szomjúsághoz, a külső szomjúsághoz kellett, és fog kelleni ezután is, de a belső szomját végül is Jézus oltotta el, hiszen ő kínálta föl neki azt a forrást, amelyik soha nem apadt ki. Ugye, tehát most itt is ennek üzenete van, és föltehetjük a kérdést megint, hogy milyen régi korsókat cipelünk, vagy milyen régi vedreket cipelünk mi is az életünkben. Ugye, milyen régi megoldásokhoz ragaszkodunk, milyen pótlékokhoz térünk vissza újra és újra. Jó? Tehát lehetnek nyilván jó eszközeink, amiket nem kell letenni, viszont lehetnek rossz beidegződéseink, önmegmentő stratégiáink, pótcselekvések, emberi kapaszkodók, ugye vannak ilyenjeink. Gondolkodjunk el ezen, hogy mik azok, amiket nekünk is le kellene tenni, hogy tényleg az élő, az állandó forrásból merítsünk. A másik, ami nagyon fontos, Jézus nem mondta neki, hogy tegye le, ő ezt önként tette le. Tehát itt jön a valódi változás, hogy a valódi változás az nem kényszer, azt nem lehet kikényszeríteni. A valódi változás az mindig egy belső felismerésből jön. És itt ez a lényege az egésznek, hogy ő felismerte. Tehát a korsó otthagyása az nem vesztesség volt, lehet, hogy vesztességként, vagy elvonási tünetként éred meg azt, hogy leteszel egy rossz szokásodat, leteszel egy olyan hagyományt, amihez mindig ragaszkodtál, holott mindig ez a károdra volt. Lehet, hogy akkor éppen ott akkor egy elvonási tünetként, egy vesztességként éred meg, de az nem vesztesség, ha letesszük, hanem szabadság. És ebben az esetben vödör otthagyása az asszonynak a szabadságát jelentette. Jó, az asszony nem lett szegényebb attól, hogy ott hagyta azt a régi eszközét, ami a régi életének a jelképe, a szimbóluma volt, hanem pontosan a szabadságot jelentette. Jó, tehát most már nem a múltnak a kúthoz, nem úgy kötődik, mint a múltnak a ritusához, mint a régi szomjhoz, és akkor mi történt? Ő már tudta akkor ott, hogy most már neki küldetése van. Ami még egy nagyon érdekes dolog a történetben, hogy az egész Bibliában egyetlen egy személy van, akinek Jézus megmondta, így face to face, szemtől szembe, hogy én vagyok a Messiás. Ezt nem mondta meg a Nikodémusnak, még a saját tanítványainak sem mondta meg így ilyen módon, ahogy ennek az asszonynak. Nem mondta meg Nikodémusnak sem, mert a Nikodémus tudta, igaz, hogy rosszul, de ugye csak odáig ment, hogy hát tanító, meg csoda. De ennek a nőnek, ennek a senkinek tartott embernek egyszerűen Jézus a legnagyobb kijelentést tette. Azt, amit így senkinek nem, mint ennek a nőnek. Hogy igen, én vagyok, mert tudta, hogy jön a Messiás, tudta, hogy jön a megváltó, tehát a nő ezt tudta. És akkor Jézus csak azt mondta, hogy én vagyok az, aki veled beszélek. A 26-os versben van. Olvasok ezt el, mert ez annyira szép része. Mondanék ki az asszony, az a 25-ös. Tudom, hogy Messiás jön, aki Krisztusnak neveztetik, amikor ő eljön, megjelent nekünk mindent. Mondanék ki Jézus, én vagyok az, aki veled beszélek. Ilyen kijelentést senkinek nem tett Jézus. Hogy micsoda üzenete van ennek a történetnek, ha úgy mélyebben belegondolunk. Na most, mit tett ez az asszony? Az asszonynak a szégyene, az asszonynak a rovott múltja, az egy bizonyságtétel forrásává vált. Tehát most már küldetése van, tehát itt van a 4.28, az azt mondja, hogy elment azért a városba, és mondta az embereknek. Jó? Tehát a korsó helyett most már bizonyságtétel van. Az asszony nem hallgat, nem marad meg a személyes élménynél, tehát ugyanúgy, mint a pásztorok esetében, amit a múlt héten néztünk, egyszerűen az az öröm, az a belső folyam kifakad belőle, túlárad, túlcsordult, és akkor a 4.29 azt mondja, hogy itt olvasom a... Gyertek, lássatok egy embert, aki megmondott nékem mindent, amit cselekedtem. Nem így ez a Krisztus? Most már nem szégyelte a múltját. Az igazság felszabadította a szégyene alól. Pontosan az, ami őt elnyomta, ami neki a kárára volt, ami lehúzta, az vált ennek a nőnek az erősségévé. Jó? Tehát nem magyarázta túl a nő. Nem teologizál, nem bizonygat, nem mentegeti magát, nem magyarázkodik. Semmit nem csinál, csak egyszerűen tanúskodik. És ez az, amit tennünk kell. Tehát nem mi számítunk, hanem az üzenet számít. Nem mi számítunk, hanem az számít, hogy ki az, akivel találkozott, hogy ki a megmentő, ki a megváltó, ki a Krisztus. Teljesen átértékelődött az élete. Az, ami eddig fontos volt, ami eddig mint egy békjó, mint egy lánc, mint egy bilincs lehúzta, pontosan abból merít, és az válik az előforrásává, és nem magyarázkodik. Mindenkinek vannak az életében olyan dolgok, amire nem büszke. Amiben, hogyha ott marad, és hogyha ott ragad, és nagyon sokan vagytok ilyenek, ezért is hoztam ezt az üzenetet, hogy tedd már le, ahogy az asszony letette a vödrét, vagy a korsóját, vagy mindegy, hogy nevezzük, tedd le te is ezeket. Értékes vagy Isten előtt, te szeretett vagy Istentől, és az nem azt jelenti, hogy meg kell maradni a hibákba. Pontosan azért van bennünk az élő víz, azért van bennünk az élő folyam, mert a Szent Szellem az, aki megváltoztat bennünket, ugye? Tehát a Filippi 1.6, aki elkezdte bennünk a jó munkát, be is végzi a Krisztus Jézus napjáig. Ugye mondja az írás. Tehát találkozott valakivel. Tehát miről tanúskodik? Arról, hogy találkozott valakivel. Kivel találkozott? Jézussal. Ismeri az életét, és ennek ellenére elfogadja őt. Micsoda dolog, hogy ismeri az életét, tudja, hogy milyen az élete, és nem megalázza, nem elítéli, nem gyalázza, hanem elfogadja őt, úgy, ahogy van. Nem azt jelenti, hogy olyannak meg akarja hagyni, amilyen. És ez a jó, hogy Isten elfogad bennünket, ahogy vagyunk, de még van egy jobb hírettől. Nem akarja, hogy olyanok maradjunk, amilyenek voltunk. Szeretne minket továbbvinni. Ez nem egy zsákutca, hanem pontosan, hogy van tovább, ez túlcsordul az élő víz. Jó? Tehát a korsó ott maradt, a múlt az elvesztette az erejét, vagy a vödör, de más fordításokban ugye korsó van. Az új élet láthatóvá vált. De még itt a történet még mindig nem ért véget. Tehát egy embernek a találkozása az nem csak egy ember életét változtatja meg, hanem egy közösségnek az életét is megváltoztatta. Tehát ez már nem csak egy életnek a története, hanem egy városnak a történetévé vált. Tehát egy megváltott élet hatása, ugye, amikor a forrás az túlcsordul mások felé. Tehát a szamáriai asszony története itt lép túl az egyéni ugye, megtérés vagy újjászületés szintjén, ami eddig belső átalakulás volt, az most látható gyümölcsé válik. Tehát a víz természete, mármint az élő víz természete, a forrás természete az, hogy nem marad meg önmagában, hanem túlcsordul. Tehát az élő víz az tovább árad. Nem véletlenül forrásról beszél. A forrás az nem áll meg, nem gyűjtöget, nem tartogat, hanem a forrás az ad. Ad, és folyamatosan ad. És most történik a szamáriai asszonnyal is, hogy a szégyenből felszabadult ember nem rejtőzködik el, hanem megszólal. És ugye mi történik itt a 4.39-ben olvassuk. A városból pedig sokan hittek ő bennen, a szamáriaiak közül, az asszony beszéde miatt. Figyeld meg, hogy először nem is a Jézus prédikációja miatt, hanem egy ilyen asszony, akivel még csak nem is nagyon beszéltek, aki senkivel nem beszélt, akinek a múltja ismert volt, és mégis hittek neki. Tehát nem tudta letagadni, ott volt az élmény, ott volt az átélés, ott volt a megtapasztalása, és mégis hittek neki. Nem a csodák miatt, hanem egy megváltozott élet tanúság tétele miatt. Az asszony most már nem próbálta mentegetni magát, nem próbált semmit, csak egyszerűen hirdette azt, ami benne volt, és ez a szívétől egészen a szájáig elért ez a belső bizonyság, az a belső víz. Jó? Az asszony múltja nem lett eltörölve a történetből, de megváltozott a jelentése. Jó, tehát eddig szégyen volt, elutasítás volt, elrejtett volt, sebb volt, és most pedig egy hiteles bizonyságtétel. Látunk szolgálókat, akik nagyon szeretem, és ettől is nagyon hitelesek, nem tagadják le a múltjukat. A múlt az a múlt. Nem, mit tudsz tenni a múltaddal? Semmit. Olyan a múltad, amilyen volt. Kész. Elveszettek voltunk mindannyian, és mindannyian 600 sebből véreztünk, ki ott, ki amott, ki máshol. Kész. Ez volt a... És pontosan ebből fakad, ehhez képes tudjuk lemérni a változást. Tehát ez a nőnek az élete is, a rovott múltja pontosan azért tudott bizonyságtétellé lenni. Mindenki ismerte. Ilyen volt, és most ilyen lett. De nézzétek meg Mária Magdalénát, vagy sok ilyen személy van a Bibliában. Amikor Jézusra öntötte az olajat, akkor az egyik meg a lábát mosogatta, meg a hajával törölte a lábát. Mit csinált a farizeus? Megítélte, és azt mondta, hát ha proféta lenne, Jézus tudná ki ez az asszony. Hát Jézus proféta is volt, meg megváltó is, meg Krisztus is, és tudta is, hogy ki ez az asszony. És ugye volt egy-két szava neki is a farizeushoz, hogy ide jöttél, te még vizet sem adtál semmit, ez meg itt a könnyeivel öntözi a lábamat, meg a hajával törölgeti. Tehát, hogy Jézus mennyivel másképpen áll a dolgokhoz néha, mint mi azt gondoljuk, vagy a vallásos. Ugye azt mondja, hogy megmondott nekem mindent. Nem azt mondja, hogy jobb lettem, nem azt mondja, hogy megérdemlem, hanem valaki ismeri az én életemet, és mégis beszél velem. Ugye? Tehát vannak emberek, akik nem beszélnek veled. Jó? De Jézus beszél veled, Jézus szólál veled. És valamilyen hibád miatt nem beszélnek veled. Ja? És nagy szentnek tartják magukat, és még úgy is gondolják, hogy igazuk van. Jó? Tehát sok minden van ebben a történetben. Tehát ugye a személyes találkozás az közösségi áldássá válik. Tehát amikor tehát a 4.40-et nézzük meg, még pont van annyi idő, hogy be tudjuk fejezni, amikor tehát hozzájöttek a szamáriaiak, kérték őt, hogy maradjon náluk, és ott maradt két napig a 4.40. Ugye, János 4.40. Tehát egy embernek az engedelmessége, egy város érdeklődése, ott van benne egy közösségnek a találkozását tette lehetővé Jézussal. Jó, tehát egy fontos üzenet megint csak az év végén, az, hogy rendben van, hogy Isten helyreállított bennünket. Ábrahámnak mit mondott az Úr? Megáldalak téged, és áldássá teszlek. Tehát nem állt meg itt Isten, itt ugyanezt látjuk visszaköszönni, hogy Isten nem csak téged akar helyreállítani, hanem másokat is el akar érni rajtad keresztül. Jó? Tehát a hitnek az elmélyülése is megtörtént, a szamáriaknak a fejlődése egy gyönyörű évet rajzol ki, itt a 4.42-ben olvassuk, hogy most már nem csak a te beszédedért hiszünk, mert magunk hallottuk és tudjuk, hogy bizony ez a világ megtartója. A 4.42-ben olvassuk ezt így. Világ üdvözítője a Krisztus, ugye mi fordításunk szerint. Tehát a forrás az nem magára mutat, hanem Jézusra. A bizonyságtétel mindig Jézusra mutat. Már nagyon nehéz szívvel hallgatom, mikor valaki bizonyságtételnek a saját hitéről tesz bizonyságot, nem Jézusról. Mindegy, mi történik, minden, ami jó dolog történt velünk, az Jézus miatt van. Hálát adunk Istennek. Tegnap egy hölgy jött előre, műtétre kellett volna mennie, nem mozgott az ujja. És Jézusnak egyetlen érintése volt csak, és tökéletes volt. Férjének először voltak nálunk, férjének a dereka gyógyult meg. Úgyhogy hálát adunk Istennek, és itt sokan vagytok, akik bizonyságot tehetnétek Jézusról. Nem azért, mert olyan szent életet élt, nem azért, mert annyira jó volt, hanem azért, mert Jézus annyira jó. Hálát adunk ezért neki. Tehát az élővíz végső célja az ugye nem emberfüggő hit, nem, majd hogyha XY imádkozik értünk, akkor meggyógyulunk. Ilyet is hallottam. És lehetne folytatni ezeket a félrecsúszott gondolatokat. Jó, nem kézből kapott meggyőződés, hanem egy személyes találkozás Krisztussal. Tehát neked nyugodtan mondd el a saját bizonyságtételedet másoknak, mert az a tiéd. Te hogy találkoztál Jézussal? Te melyik kútnál, képletes kútnál találkoztál Jézussal? Téged is Isten megtalált egy élethelyzetben. Nem tudom, hogy az egy jó élethelyzet volt, vagy egy rossz, teljesen mindegy. Ugye látjuk mind a két esetet, látjuk Nikodémust, aki azt hitte, hogy minden oké. Aztán Jézus elmondta, hogy mégse oké, se a múlt nem oké, se a jelen. Majd az lesz az oké, amikor újjászületsz. Onnantól kezdve majd az már oké, de addig nem oké. Addig nincsenek rendben a dolgok. Jézusra. Tehát ugye sokszor azt gondoljuk, hogy kevesek vagyunk, nem vagyok elég, túl sok a múlt, és akkor mi van? Van múlt, vagy kevés, vagy sok, senki nem tagadja, és nem is kell tagadni, hanem egy megváltozott élet elég ahhoz, hogy Isten elindítson valamit. Tehát ehhez nem tökéletes múlt kell, nem kifogástalan jelen, hanem az élő víz. Lehet találni a múltunkban is, és a jelenekben is lehet találni, kifogásolni valókat, bárkinek az életébe. Jó, tehát ezzel nem fölmenteni akarok senkit attól, hogy akkor most éljen istentelen életet, meg ne az ige szerint, és ne a Szent Szellem vezetése szerint, hanem pontosan arra szeretnék rámutatni, hogy a belső forrás szerint, a belső víz szerint kövessük a Szent Szellemet. Jó? Tehát itt most már ugye megvan a teljes íve ennek a történetnek, ugye itt az elveszett múltból találkozás Jézussal, megvan a belső forrás, elengedett régi eszközök, túlcsordult élet és a közösségi áldás. Ez mind benne van ebbe az üzenetben. Jó, tehát ugye egyetlen kérdés, hogy most akkor ugye mit kezdjünk ezzel. Tehát hálaadás a múltér, az a reménység forrása miatt. Tehát ha visszanézünk arra, ami mögöttünk van, akkor előre tekintsünk arra, ami előttünk áll. A János evangélium a 4. fejezet az most megtanít bennünket arra, hogy nem az évszám a döntő, hanem az, hogy mi van bennünk. Az, hogy bennünk van az élő kút, bennünk van az élő forrás. Nem kell kívülről merítenünk, mert az igazi forrás az bennünk van. A szamáriai történet az nem egy ugye, szép befejezéssel zárul, hanem egy új kezdetnek a valóságával. Hogy igen, lehetséges az újrakezdés. Mindegy, ki milyen méről indul. Ugye a hálaadás arra, hogy Jézus ismerte a múltunkat, és mégis megszólított bennünket. Nem szégyelt bennünket, mindannyiunkat megszólított. Ugye ez a történet nem azzal kezdődött, hogy az asszony megváltozott, hanem azzal, hogy Jézus megszólította. Jó? Ha ismernéd az Isten ajándékát, tehát a 4:10-ben, amit olvastunk. Tehát nem azért adunk hálát, mert talán minden jól sikerült, hanem azért, mert Isten nem fordult el tőlünk akkor sem, amikor mi elrontottuk. Ezért is hálát adhatunk, és ezért mindannyian hálát adhatunk, kivétel nélkül. Hálát adhatunk a találkozásokért, a szamáriaiakért, akivel együtt dolgozol a munkahelyeden. Ugye vannak ott szamáriaiak? Persze, hogy vannak. Vagy esetleg a szomszédodban is lehet, hogy élnek. A környezetedben. Sőt, lehet még a gyülekezetben is van olyan, akit te szamáriainak tartasz. Jó, tehát adjunk hálát. Adjunk hálát néha a nehéz utakért is, mert az lehet, hogy a pillanatnyilag nehézség volt, de egy megváltozott életnek volt a kezdete. Ugye Isten sokszor éppen ott készítette, és ott és akkor készítette elő az új életet, és az új változást. Hányszor volt, hogy amikor a legrosszabbnak tűntek a dolgok, onnan jött elő egy új kezdet, egy új élet, egy új reménység. Jó? Tehát az elengedés, a vödör az nem, ne vidd veled az új évbe a vödröket, csak tényleg azokat a külső régi kapaszkodókat, ahogy az asszony ott hagyta a múltját, a múltjának a szimbólumát, ezeket nekünk is le kell vetni, ott kell hagyni a régi mintákat, önmegmentő megoldásokat, belső terheket, szégyent. Jézus, amikor a keresztre ment, akkor hordozta a szégyenünket is. Jó, tehát a korsó az nem bűn volt, nem azért hagyta ott, mert az volt a bűn, hanem azért, mert egy olyan régi eszköz, ami már feleslegessé vált. Tehát a reménység az nem a külső körülményekben van, hanem az emberben, nem a tervek tökéletességében van, hanem a forrás bennünk van. Jó, tehát ami bennünk van, az a forrás, az nem akad akkor sem, amikor az út fárasztó, akkor is velünk jön. Akkor is, hogyha a jövő bizonytalan, hogyha nem látjuk tisztán a következő lépést. A forrás akkor is bennünk van. És ez az az élővíz, amit Jézus felkínált ennek a szamáriai asszonynak. Jó, tehát az élővíz az nem azért adatot, hogy megálljon bennünk, ezt Jézus máshogy is megfogalmazza, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek, hanem azért, hogy ez a forrás ez túlcsorduljon, hogy többen higgyenek Jézusban. Jó, tehát az új év elsősorban ugye nem új célokat kér tőlünk, hanem egy hiteles életet. És nyilván legyenek céljaid, legyenek jó céljaid, ezekben a célokban legyenek benne Isten tervei, és igenis, hogy legyenek céljaink, legyenek terveink, Isten is terv szerint dolgozott, de a tanácsadó, a forrás az bennünk van a sikerhez, az pedig az a túlcsorduló víz. Jó? Az év végén ugye nem az a kérdés, hogy mit hoz a jövő, azt nem tudjuk. Ebben az évben is sok minden történt, sok minden változás, sok minden jó dolog, amiért hálát adunk, sok minden kihívás, sok minden olyan, ami még majd csak jövőre fog megoldódni. Tehát lehet, ilyenek vannak az életedben, de a kérdés mindig az, hogy kiből fakad az életünk, ki a mi forrásunk. És nem szabad, hogy a múlt az egy békjó, egy bilincs, egy lánc legyen az életedben, ami visszatart attól, hogy elved mindazt a jót, amit Isten készít a számunkra. Tehát a jelen ugye az nem a jelen nem a kiszáradás, a jövője pedig az nem a félelem kell, hogy legyen. Hát ezt az üzenetet készítettem mára. Én hiszem, hogy szólt hozzátok, megszólított benneteket, reménységet ad, egy új látást ad nekünk, tehát Jézus nem a tökéletes múltat keresi, hanem a nyitott szíveket, ő nem kerül ki az életünk szamáriáit, nem fél a történetünktől, hanem találkozni akar velünk ott és akkor is, ahol éppen vagyunk, akár még hitetlenként voltunk, vagy akár hívőként, ahol vagyunk. Jó, tehát megmutatta nekünk, hogy a múlt az nem a végállomás, hanem a kiinduló pont lehet egy új élethez, egy új kezdethez. Jó? Tehát Jézus élővizet kínál, nem ideiglenes megoldás, hanem bennünk fakadó, kiapadhatatlan forrást. Tehát ezért tudunk hálát adni azért, ami mögöttünk van, és reménységgel nézünk előre a jövőbe, mert nem üres kézzel lépünk át az új évbe, mert a forrás az bennünk van, és ami belőle fakad, az nem csak minket tart életben, hanem mások fele is tovább árad. Tehát egy záró mondattal, hogyha befejezném, akkor az lenne az, hogy az új évben nem üres kézzel lépünk, hanem egy bennünk fakadó forrással, amely nem apad el, amely maga Jézus ígérete. Amen.